frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bella Rózsa, Pilinszky díjas tanárral, grafikus művésszel, Miklódi Márta beszélget.
A Mária Rádió stúdiójának mai vendége Bella Rózsa, Pilinszky díjas tanárnő, grafikus művész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja. Kedves Rózsa, köszönjük, hogy elfogadtad a felhívást, és vidékről felutaztál erre a beszélgetésre, ahol a te hitedről esik szó, és ehhez szentírás ígét is hoztál nekünk, amit nagyon fontosnak tartasz az életedben. Kérlek, olvasd fel.
Először is dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel köszöntöm, és szeretettel a stúdiónak a munkatársait és a kedves rádióhallgatókat. Az igét a 37. Zsoltár 3. verséből hoztam. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Ehhez az igéhez egy történetet szeretnék elmondani a számtalan sokból, ami az életemben megtörtént, ahol talán a legszorongatottabb helyzetben voltam. 11 évvel ezelőtt az akkor 30 éves lányom már korábbi években sok-sok orvosi vizsgálat ellenére egy olyan betegségbe került, nem tudták megállapítani az orvosok, hogy mi baja van, olyan betegségbe került, ahol gyakorlatilag már alig létezett. Haldoklott. Én akkor az első gondolatom az volt, ő előtte éveken keresztül nagyon távol a hazájától, külföldön dolgozott. Én akkor először, mint azt hiszem, hogy a legtöbb ember, elkezdtem vádaskodni, hogy miért, miért mi, miért ő, miért a fiatal, és miért a szép, az okos, aki előtt ott van az élet. Inkább az én életemet vedd el, Uram. Aztán elkezdtem gondolkodni, és Debrecenbe akartam a klinikára elvinni, ott azokban bíztam. Sajnos akkor a kislányomnak a szülőapja ez ellen nagyon tiltakozott. Majd pár nap múlva épp rajszakkört tartottam, a gyerekeknek csöng a telefon, és a lányom elhaló hangon mondta, anya, azonnal vigyél Debrecenbe, mert itt halok meg Gyöngyösön. Debrecenben nem csak, hogy megállapították a betegségét, hanem meg is gyógyították. Azonban a gyógyulás az először is 8 napi kómával és több héten át tartó iszonyatos fájdalmakkal járt. A klinikán megengedték azt, hogy mellette lehessek éjjel-nappal. Ahhoz, hogy ezt elhordozzam erővel, ehhez 3 nagyon fontos dolog kellett. Az egyik a böjt, a másik az ima, és a harmadik, hogy mások is imádkoztak érte, tanítványok, barátok, még idegenek is. Nagyon sokan, ezt utólag tudtuk meg. Amikor már egy kicsit jobban volt, akkor megköszönte, hogy anya, az újjászületésemnél is ott voltál. És a következő mondatot mondta, látod, anya, megmentett a jóságos Isten, biztosan van valami terve még velem. És hogy milyen csodálatosan végződött ez a történet, mert hogy bíztunk mindnyájan. 2 év múlva, amikor az újszülött kislányát a karjaiba vette, nagy boldogan mutatta nekem, ott voltunk a születésnél, nagy boldogan mutatta, hogy látod, anya, ő érte mentett meg a jóságos Isten.
Megrendítően szép történet, és valóban bizonyságot tettél arról, hogy az Úristen az imákat meghallgatja, és ha terve van, segít. A hited biztos alapokon áll most. Mindig ilyen volt? A családi háttered is ilyen volt? Gyermekkorodban hívő családod volt?
A gyermekkorom az 50-es évekre tevődik. 1951-ben születtem egy kis faluban, Békés megyében, Endrődön, Viharsarok, ahol azokban az időkben bizony, aki a hitéletet ténylegesen meg akarta élni, az bizony még a munkahelyéről is kitették. Az édesanyám aki ráadásul egy másik faluból reformátusként jött férjhez a színkatolikus faluba, az édesapámhoz, ő nagyon bölcsen tudta azt, hogy mint reformátusnak nem sok lehetőségem lesz. Ezért a születésem másnapján a szülőotthon melletti Szent Imre templomban megkereszteltek. És megkérte a nagymamámat, oda tudott bízni a római katolikus nagymamámra, hogy a hitéletemet ő vezesse. És a nagymama az összes unokák közül én lettem az egyetlen, aki ittam a szavát a nagymamának, jártam vele templomban, nagyon szerettem, Bibliát olvasta nekem, szentek életéről beszélt nagyon sokat. Én úgy gondolom, hogy a római katolikus létemet ezzel meg is alapozta. Ugyanakkor édesanyám az élete vezetésével volt példa a számomra, a tiszta életével, úgy testileg, mint lelkileg, a teljes önfeladásával, önfeláldozásával, munkaszeretetével, őt is nagyon sokan szerették, munkatársai is, ugyanakkor a hűségével. Előbb nekem adott példát, majd pedig a kislányomnak, az egyszem unokájának, és még a halála előtti napokban is olyan csodálatos példát mutatott nekünk, amikor iszonyatos nagy fájdalmaiban nem fogadta el a fájdalomcsillapítót, mert azt mondta, hogy ő tiszta aggyal, tiszta gondolatokkal akar az Úr elé állni.
Ez egészen biztos így is történt. Az Úr szereti a tiszta életű és jó szándékú, békességet teremtő embereket. Kedves Rózsa, hogy a gyerekkorodban még visszatérjünk, mert említettük ugye az interjú elején, hogy grafikus művész is vagy. Már gyerekkorodban gondolom szerettél rajzolni, és a tehetséged meg is mutatkozott?
Az 1700-as évek elejéig visszamenőleg az apai ágon a családban mindig olyan munkákat végeztek az emberek, amihez nagyon kellett tudni rajzolni és tervezni. Csizmadiák voltak. Igaz, volt a családban kántortanító is, akitől viszont már pici gyermekként tanultam rajzolni, az a apai nagybátyám, aki festőművész és grafikus, ma Németországban él, 56-os események okán került ki Németországba, de az egyik unokaöcsém szintén festőművész. Tehát a családban ez szinte apáról fiúra öröklődött.
Az Úristen, ha talentumot ad valakinek, azt használnia kell. Gondolom, te is használtad. Hogy kerültél a művészi pályára?
A művészi pályára úgy kerültem, hogy eredetileg én biológia-kémia tagozaton végeztem Orosházán, a Táncsics Mihály gimnáziumban. Nagyon érdekelt a matematika, a fizika, a kémia, a biológia. Ugyanakkor már a gimnáziumi évek alatt Orosházáról átjártam Hódmezővásárhelyre, a művésztelepre tanulni, mert úgy éreztem, hogy nekem tanárnak kell lennem. És az érettségi után először elmentem fogászati asszisztensnek, de éreztem, hogy hiába csinálom szívvel, lélekkel ezt a munkát, én pedagógus akarok lenni. Szegeden a tanárképző főiskolán biológia rajszakot végeztem.
Mennyi ideig tanítottál?
Ha jól emlékszem, közel 40 évig.
A 40 év alatt a művészi munkádat is folytattad? Alkotó tevékenységet?
Igen. Mindig szerettem volna magam kifejezni más területen is. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, van egy olyan elvem, hogy akkor tudom hitelesen bemutatni a tanítványaimnak, hogy mit, hogyan kell csinálni. Itt nyilván a technikai dolgokra gondolok, a rajzolás festés területén, vagy a műszaki rajz területén. Művészettörténetből pedig, ha én magam látok dolgokat és a látott dolgokat adom át, hogyha én magam is végzem ezt a feladatot. Tehát csak úgy tudok példa lenni, ha nem csak, hogy is mondják, hogy vizet prédikál és bort iszik. Tehát gyakorlatilag példa akartam mindig lenni.
Azt szokták mondani, hogy amit már szóval nem lehet elmondani, azt sokszor a művészet tudja csak kifejezni, és ezért pszichológusok is gyakran kérdezik a gyerekeket, ugye őnekik még a szókincsük nem olyan, mint egy felnőtté, hogy rajzoljanak, és a rajzból olyan sok minden kiderül. Hogyan váltottál festőművészetre? Miért gondoltad úgy, hogy a grafikával jobban tudsz kifejezésre jutni?
Tulajdonképpen nekem van egy érzésem, de ez tulajdonképpen igaz is, hogy az ember teszi a dolgát a mindennapjaiban, de nem biztos, hogy jó úton jár, mert az ő saját elgondolásai alapján végzi a feladatát, és nem biztos, hogy az az én utam. Csak azt tapasztaltam az élet minden területén, és ezt azt hiszem, hogy nem csak én tapasztalom, hanem ezt mindenki megtapasztalhatná, ha odafigyel, hogy az Úr mindig küld egy olyan segítőt, aki majd megmutatja, hogy na nem ezen a te általad elképzelt úton kell haladnod, mert ott nem érsz célhoz, nem erre rendeltelek, hanem egy másik úton. Tulajdonképpen az első kiállításom alkalmával egy idős művészettörténész úr, aki sajnos már nem él, viszont nagyon hálás vagyok neki, az egyik tollrajzomra azt mondta, hogy hú, de jó kis részkarc. És mondtam, hogy hát én azt sem tudom, hogy mi az, mert mi nem tanultuk a főiskolán. Azt mondja, na majd én elküldelek téged egy olyan mesterhez, illetve mesterekhez, ahol megtanulhatod, és Tokajban a művésztelepen. Tanultam meg a részkarcot, hát ez azóta már szerelemmé vált, több mint 20 éve, lehet, hogy 30 is van. Azóta akár illusztrációt készítek, akár bibliai témát, vagy szentek életét mutatom be, vagy a tájat. Gyakorlatilag az első gondolatom mindig a részkarc.
Én úgy tudom, hogy ez egy elég bonyolult eljárás, és nem is egészen veszélytelen. Hogyan készül egy részkarc?
Ez nagyon bonyolult. Megpróbálom nagyon egyszerűen elmondani. Először is el kell gondolni, hogy milyen témát akarok megrajzolni, tehát megalkotni. Ezután, ha olyan a téma, akkor el kell kezdeni könyvtárban kutatni. Mert nem mindegy, hogy egy szent életét bemutató témát hogyan ábrázolok. Vagy egy irodalmi alkotást hogyan ábrázolok. Ezután vázlatokat készítek, ceruzával vagy tollal, majd ennek a vázlatnak elkészítem a tükörképét, ugyanis ez egy mély nyomásos, sokszorosított grafikai eljárás. Ezután előkészítem, most jön a mesterségbeli munka, iparos munka tulajdonképpen, előkészíteni a rézlemezt, tükörsimára polírozni, ez komoly fizikai munka, és erre különböző védő rétegeket kell fölvinni, erre a tiszta lemezre, miután zsírtalanítottuk, mert savval dolgozik az ember. Többféle módon lehet. Én háromféle technikát szoktam keverni, mert szeretem a bonyolult dolgokat. Vonal karcot készítek akár melegtű technikával, akvatintát készítek és repesztőtintát, és van, amikor ugyanazon a lemezen mind a hármat végzem. Most itt nem mindegy, hogy milyen sorrendet alkalmazok. És itt mindig a lemezt elő kell készíteni. Amikor megvan az előkészítés, akkor elkezdem nagyon hegyes tűvel, például a Mévias szarvasfagyú gyantát átütni, de csak olyan finoman, hogy a lemezt ne karcoljam meg. Amikor megvan a karcolás, hát ez gyakorlatilag iszonyatosan sok vonal, több millió vonal is lehet egy mondjuk egy A4-es lapon, vagy annak a fele méreten. Ezután készítek egy úgynevezett fázismaratási tervet, hogy melyik részletet mennyi ideig marassam ahhoz, hogy sötétebb vagy világosabb vonalakat, vagy foltokat kapjak. Minél rövidebb ideig maratom, annál világosabb lesz, minél tovább, annál sötétebb, ugyanis a vonal mélységébe kerül majd be a festék, amit aztán majd a présgéppel a papírra átviszek. Amikor megvan a maratás, az is olyan, hogy fél perctől föl szoktam menni egészen van, amikor 200-300 percig is, úgyhogy egy perc, vagy fél perc, egy perc, lemosom, kifedem, utána megint, tudom én, 3 perc, 5 perc, 10-15, tehát így fokozatosan, ez türelemjáték. Egy dologra figyelni kell, hogy amikor már olyan, még amikor 1-2 percig van a savban a lemez, ez a vas 3 klorid, ez gyakorlatilag a kezet nem bántja, de a ruhából nem jön ki soha, csak úgy szoktuk mondani, hogy ecetes ollóval. Amikor már olyan 20 perces maratások vannak, na akkor két dolgot nem szabad csinálni. A barátnővel telefonálni, vagy lemenni ebédelni. Mert ez számomra ez a kettő olyan, hogy teljesen elfelejtem a világot, és bizony, ha 2 óra hosszát van, 30 perc helyett a lemez a savban, akkor gond van, mert itt radírozás nincs. És akkor, amikor kimaradtam, letisztítom, jön a festékezés, a festéket belenyomom a vonalakba, a felületről tükörsimára le kell törölgetni, már automatikusan úgy tartom a kezem. Ezután, illetve még előtte részkarcpapírt be kell nedvesíteni, nem mindegy, hogy mennyire nedves, mennyire száraz, nem mindegy, hogy melyik oldalára nyomtatok, és akkor a részkarcgéppel tudom lenyomtatni.
A művészet mellé ez komoly mesterség is.
És fizikai munka.
Mennyi kiállításod volt már? És lesz a közeljövőben, ha valakit ez érdekel, esetleg megnézni?
Igen, ha jól emlékszem, akkor egyéni kiállításom 66 volt. Ez Magyarországon nagyon sok, de eljutottam Kínába is, meg Egyiptomba is a munkáim, eljutottak Kínába én is. A kollektív kiállítások, ha jól emlékszem, akkor 98 volt.
Számnak is sok, igazán. És lesz valahol a közeljövőben?
Úgy tervezzük most, hogy tavaly készítettünk egy csodálatosan szép könyvet egy nagyon kedves kis barátnőmmel, Kaderika újságíró, költő, a Áprili Lajosnak az Istenes verseiről. Bejártuk vele Erdélyt a reformáció éve kapcsán, meghívtak nagyon sok helyre bennünket konferenciákra. 12 alkotással együtt, és nagyon sok helyen be is mutattuk, nem csak a könyvet, hanem az eredeti részkarcokat is, és most Kecskeméten lett november 3-án, lesz Budapesten is, ahol Áprili Lajos volt iskolaigazgató abban a gimnáziumban, szintén novemberben, csak ott még nem egyeztettünk időpontot, és Visegrádon november 30-án mutatjuk be a könyvet is, és a 12, illetve én 24 alkotást készítettem, vagy a 12, vagy a 24
és
alkotást.
És milyen témájúak a részkarcaid, ami kiállításra kerülnek most?
Ami most, az csak kimondottan az áprili verseknek az illusztrációi.
Említetted, hogy 40 évig tanítottál, emellett alkotó művészi tevékenységet folytattál, és családanya is voltál. Hogyan tudtad ezt összeegyeztetni? Ez nem egy könnyű feladat.
Én így utólag visszanézve nagyon küzdelmes volt, ugyanis a kislányomat 2 éves korától 16 éven keresztül egyedül neveltem. Küzdelmes volt, de nagyon szép volt, mert a diákjaimtól rengeteg szeretetet kaptam, és rengeteg eredményt értünk el. Mai napig úgy a diákjaimtól, mint a kollégáimtól nagyon sok szeretetet kapok. Visszahívnak nagyon sokszor. Például 2 éve, már akkor ugye régen nem tanítottam, de még mivel 8 osztályos a gimnázium, még azokat a diákokat tanítottam, akik Párizsba mentek tanulmányútra, és engem hívtak meg, hogy a művészeti vezetést én végezzem. Tudni kell, hogy amit kaptunk, abból adni kell másoknak is. És én ezt nem csak nyugdíjasként, mint tanárként ezt úgy érzem, hogy tehettem minden nap. Mert egy pedagógusnak akkor van értelme, hogy dolgozik, hogyha minden nap adja magát. Amit kisebbet, nagyobbat, ki mennyit kapott, azt igenis tessék odaadni a diákjainak.
Bella Rózsa, Pilinszky díjas tanárral, grafikus művésszel Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu